Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint most már sokan tudják, nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk. Mindenféle szempontból, most például egy olyan szempontból, ami szerintem nagyon is ideillik, de nem biztos, hogy kézenfekvő az, hogy kerül ide, erről fogunk majd beszélgetni. Zalka Csenge Virág, mesemondóval, íróval, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Sokan sokféle módon használják fel a meséket, vannak meseterápiák, ezekről is fogunk beszélgetni. Mindegyik felhasználás azért valamiféle üzenetnek a közvetítésére, vagy hát valami funkció ellátására, gondolok itt az altatásra, szolgál. Mennyire lehet, hogy hülye kérdés, vagy átfogó, nem tudom, mennyire funkcionális műfaj a mese?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én mesemondóként abban hiszek, hogy minden mesében van valami. Egyrészt az én számomra, tehát én csak olyan történetet választok, ami szerintem izgalmas valamiért, ami nekem mond valamit, ami hozzám szól. Én nem szoktam úgy mesét választani, hogy hú, ez de jól passzol a témához, vagy hú, ez milyen népszerű, hanem én csak olyan mesét mesélek, ami nekem mond valamit, ami nekem ad valamit, miközben elmondom. De emellett viszont van egy olyan koncepció, hogy alkalmazott mesemondás, vagy applied storytelling, ez az angol kifejezés, ami viszont direkt arról szól, hogy valaki a munkájában alkalmazza a meséket, ide tartozik a meseterápia is, de mondjuk ide tartozik az is, hogyha egy tanár mondjuk órán mesél a tananyaghoz kapcsolódóan, vagy akár egy könyvtáros, egy könyvtári programon.
És hogy néz az ki, hogy létező meséket választ az ember ilyenkor, ha mondjuk megy egy alkalomra, megy egy meghívásra, vagy pedig lehet ilyenkor arra az alkalomra költeni, írni is?
Mind a kettő létezik. Én alapvetően hagyományos történetekkel szeretek dolgozni. Tehát nekem az a szívem csücske, ez egy teljesen szubjektív választás, hogy én népmeséket mesélek, illetve rengeteg mitológiát, legendákat, eposzokat, tehát ilyen hagyományos régi történeteket, én ezt élvezem. De azért előfordul, hogy költök mesét. Ez jobb szó, mint az, hogy írok, mert nem szoktam leírni, vagy nem rögtön írásban alkotom meg, csak később írom le.
Tehát kigondolod, úgy érted?
Igen, tehát hogy majd meg kigondolom, kitalálom, vagy pedig annyira átalakítok egy létező sztorit, hogy már az anya se ismerne rá, és akkor ez tulajdonképpen már nem egy népmese, hanem az én mesém, amit egy népmese inspirált.
És ez válasz picit arra is, hogy miért fordul elő, hogy sok népnek van nagyon hasonló meséje? Tehát, hogy tulajdonképpen felfeltűnnek ilyen állandó verziók, persze mindenhol egy picit alakul az adott nép kultúrája szerint.
Igen, ezt igazából a mesemondók meg folkloristák úgy szokták magyarázni, hogy van a mesének egy váza, amerikai mesemondók csontvázának hívják, szép magyar szóval szüzsének szokták nevezni.
Mindenhogy értjük,
igen. Tehát, hogy van egy csontváza a mesének, ami nagyon sok helyen tud ugyanaz lenni. De az, hogy hogyan díszítik ki, az meg már egyrészt kultúrafüggő, másrészt pedig magának a mesemondónak a stílusától, a személyiségétől, a hangulatától is függ. Tehát lehet egy ugyanolyan alapú, mondjuk egy hamupipőke típusú mese, teljesen más Szicíliában, mint Franciaországban, mint Kínában.
De és ez mikor alakul ki? Mert a hamupipőke az, egyébként én pont a Hófehérkére gondoltam, megmondom, hogy miért. Én egy orosz mesekönyvben találtam, nem olyan nagyon rég, nem tudom, most kéne tudnom, hogy népmeseként volt-e vagy nem, de minden esetre egy mostoha királylányt elüldözött a gonosz mostoha anyja, és a erdőben beköltözött nem 7 törpéhez, hanem 7 lovakhoz, ami egyébként pikáns, és ugyanaz történt onnantól kezdve, és akkor úgy nem lehet nem észrevenni, hogy hát ez a Hófehérke, háhó.
Igen, igen, és ez egy nagyon-nagyon régi kérdés, rengeteget vitáznak róla a tudósok is, meg a mesemondók is, hogy most akkor az történt-e, hogy egyszer valaki feltalálta a Hófehérkét, és aztán ez annyira jó sztori volt, hogy egymásnak adták az emberek, és elterjedt, vagy pedig egyszerűen ez a szituáció felötlött sokakban egyszerre különböző helyeken. Én azt hiszem, hogy valahol a kettő között van az igazság, mert vannak olyan mesetípusok, amik annyira egyszerűek, meg annyira az emberi tapasztalatokból indulnak ki, hogy nem kell az, hogy ezt valaki, egy valaki kitalálta és körbejárt, hanem a világ minden részén előfordul, hogy mondjuk arról mesélnek, hogy van egy szorgalmas lány és egy lusta lány, mint a Holle anyóban, ugye, vagy egy szorgalmas fiú és egy lusta fiú, mert ez egy alapvető motívum, hogy ha valaki helyesen csinál dolgokat, akkor önnek is sikere van, ha meg nem csinálja helyesen, vagy félváról veszi, akkor meg belebukik. Hát szerintem ennek nem kellett elterjedni, ezt kitalálhatják az emberek sok helyen egyszerre.
Ezt hívják csontváznak tulajdonképpen, hogy le lehet csupaszítani olyan értelemben, hogy kell bele jó, kell bele rossz, kell valami olyan helyen történjen, amit ismer a befogadó, tehát hogy így lehet lecsupaszítani, vagy ennél azért?
Hát igazából a narratívának a fő pontjaira, tehát hogy minden mese, ahol van egy lány, nem mindig lány egyébként, tehát minden mese, ahol van egy mesehős, akivel a családja rosszul bánik, és aztán ő megszökik valahová, ahol áruhában szép előkelő öltözetbe jelenik meg, és akkor valaki beleszeret, és megkeresi őt, akár cipővel, akár egyéb jelek alapján, és aztán végül is ő megtalálja a maga otthonát és szerencséjét, ez mind hamupipőke.
És megbocsát.
Igen, hát vagy megbocsát,
a
vagy nem bocsát.
A show mesében.
Azt mondjuk igen, de hogy nagyon leszokták ezeket azért itt csupaszítani a narratívára, hogy kérdéses, hogy ebből mit akarunk kihozni, mert nekem mondjuk mesemondóként sokkal izgalmasabb az, ahogy ki van díszítve. Tehát, hogy nekem kevésbé izgi az, hogy persze, itt is van szegény lány, meg ott is van szegény lány, nekem sokkal izgalmasabb az, hogy a részletek azok mint csodák.
Azt mondtad, és erre a részletkérdésre kérdezek rá, hogy nem a szerint választod ki mondjuk egy alkalomra a mesét, amit viszel magaddal, hogy ott mi az alkalom, hanem hogy számodra mi az üzenete. Például ezek a díszítések, részletgazdagság, ez része annak, hogy kiválasztási szempont legyen, hogy na ezt oda viszem?
Abszolút. Tehát nekem mindig az elsődleges szempontom, hogy jó sztori legyen, amit mesélek. Tehát, hogy én nem onnan szoktam indulni, hogy na, ennek milyen jó üzenete van, vagy jaj, de okos tanulsága van, vagy nagyon passzol a témához, hanem, tehát, hogy arra figyelek, hogy passzoljon egy megadott témához. Tehát azt mondják, hogy nem tudom, mesék a bátorságról, akkor nyilván viszek egy csomó mesét, amiben megjelenik a bátorság, de amellett viszont nekem az kell, hogy én élvezzem mesélni, mert teljesen más, hogy adja elő az ember a sztorit, hogyha úgy érzi, hogy hú, ez de jó sztori, ezt hallanotok kell.
Mert különben nagyon didaktikus lehet, vagy átlátszó az, hogy miért mesélik most ezt nekem? Tehát kilóg a lóláb?
Igen, didaktikus is lehet, meg egyszerűen a mesemondó nem élvezi, és szerintem az érződik. Hát, hogy mint amikor az ember a nem tudom bevásárló listát olvassa fel, vagy itt túl akar lenni rajta, szerintem akármennyire profi egy mesemondó, és akármennyire szépen ki tud színezni egy olyan mesét is, ami nem hozzászól, vagy nem a szíve csücske, szerintem az valahol érződik.
Fogunk beszélni később erről, de most itt ötlik fel bennem, ugye az írásbelisége ennek, tehát nem mindig előadod a mesét, nem mindig mesemondóként kerülnek ki mesék a műhelyedből tőled, hanem könyv formájában is, tehát ott például sokkal inkább érvényesíthető akár ez a tematikusság, ha jól gondolom.
Abszolút, igen, és a könyveimben is ugye megvan az a kihívás, hogy tematikus a gyűjtemény, de én olyan meséket akarok belerakni, amik amúgy izgalmasak. Tehát, hogyha most tavaly jelent meg a Nagyvárosi Népmesék, ahol ugye az volt a koncepció, hogy olyan dolgokról keressek népmeséket, amikkel a városban találkozunk, és akkor van benne galambos mese, meg villámhárítós mese, meg nem tudom, platánfás mese, de tehát találtam mondjuk rengeteg mesét platánfákról, mindegyik 5 soros volt, és körülbelül arról szólt, hogy valaki ültetett egy platánfát, és az szép.
Hát mit tud történni szegény platánfát? Hadd védjen meg, ugye, mit tud vele történni?
Igen, de hogy én addig-addig kaparáztam, addig-addig kerestem, amíg találtam olyan mesét, amiben van platánfa, fontos szerepet játszik, és amúgy meg egy tök izgalmas sztori. Tehát, hogy nekem nem elég az, hogy megemlítette egy mese a platánfát, nekem az is kellett, hogy ezt élvezet legyen mesélni, meg élvezet legyen olvasni. Mert nem lexikont rakok össze, meg nem folklór tanulmányt, hanem egy mesegyűjteményt, amit gyerekek olvasnak a szüleikkel jó esetben.
És mennyire árulás az, hogyha átnevezel egy fát platánra.
Meg lehet csinálni, csak akkor nem népmesés kötetként adnám ki. Tehát nekem jelent meg ilyen kötetem, a 101 ajtajú palota, amiben direkt olyan meséket gyűjtöttem össze, amiket én már nagyon átalakítottam, és azok már a saját történeteim. Tehát egy előfordul, hogy nem talál az ember mesét, de nagyon kéne. Mondjuk, amikor rakok össze programot, van ez az év természeti kincsei program, tehát minden évben megszavaznak év fáját, év ásványát, év...
Madara hüllője.
Madara hüllője, igen, igen, és én nagyon szeretek ezekhez meséket válogatni, de azért fordulnak elő olyan fajok, mondjuk barkós cínegés mesét nem találtam, pontosabban találtam, de nem tetszett, és akkor így előfordul, hogy hát ha szeretnék ezzel fellépni, akkor viszont alkotok egy olyan mesét, ami illik ahhoz az állatfajhoz. Tehát egy előfordul, hogy nem talál az ember, de én azért azt tapasztalom, hogy ha eleget kutakodok, akkor legalábbis valami alapot találok, amiből építkezni lehet.
És a könyveidben sokszor el is magyarázod a hátteret, szóval kiszokott egészítve, ilyen szép magyarosan mondom, tehát kiegészíted lábjegyzetekkel, eredettörténettel, meg egy pici magyarázattal. Én felnőttként értem, hogy ez miért fontos, de téged kérdezlek, hogy ezt miért érzed fontosnak.
Azért, mert a hagyományos történeteknek, a meséknek van egy saját története, és én szerintem ez hozzátartozik a meséhez. Tehát amikor szóban mesélek, és mondjuk fellépésen vagyok, akkor is el szoktam mondani a közönségnek, hogy ezt a mesét egy nagyon kedves amerikai mesemondó barátnőmtől kaptam ajándékba, vagy hogy ezt a mesét egy nagyon régi kódexben írták le először, ez a mese már több mint 500 éves, tehát hogy szerintem ez izgalmas, hogy a közönség ne csak azt érezze, hogy ide jött valaki és mond valamit, hanem hogy ezek a történetek, ezek jönnek valahonnan, és szerintem ez hozzátartozik a történethez, meg valahol egy kicsit hát ilyen tanító jellegű dolog is, hogy nem csak annyit csinál egy mesegyűjteménynek az alkotója, hogy copy-paste valahonnan, hanem hogy ezt kikutatom, lefordítom, összehasonlítom a változatait, és hogy ennek van egy kulturális kontextusa, tehát szeretném egy kicsit az emberekkel megosztani, hogy mennyi munkát végez egy mesemondó, amikor dolgozik egy történeten.
De azért azt gondolom, hogy ez nem teljesen általános minden mesemondóra, vagy mesekönyv kiadóra, hogy ilyen háttérmunkát végez mondjuk egy szurinámi meséhez. Vissza fogok erre térni, hogy miért szurinámi, de először erre válaszolj.
Nem, szerintem mindenkinek megvan a maga stílusa, meg munkafolyamata. Én ebben hiszek, meg én így szoktam csinálni, meg én ezt tanítom is egyébként, tehát én szoktam workshopokat tartani mesemondóknak arról, hogy hogyan kutatom a mesék hátterét, és ezek elég népszerűek ezek a workshopok, de úgy érzem, hogy van rá igény, csak sokan nem biztos, hogy belegondoltak rögtön, hogy mondjuk például a népmesékre is vonatkozhat szerzői jog, és hogy azzal hogyan bánik az ember, amikor kiad egy kötetet.
Ez, amit az előbb mondtál róla, ez végigben a storytellingnek az eszköztára, ugye? Tehát amikor már azt is elmeséled, hogy ez a történet hogy keletkezett, és ez egy plusz pont tulajdonképpen, vagy egy plusz izgalom akkor az ottani közönségnek.
Abszolút, igen, és szépen össze is köti az előadásban a meséket. Tehát nem az van, hogy itt a vége, fuss el véle. És akkor egyszer volt, hol nem volt, mert azért kell a közönségnek egy kis időt adni, hogy lélegezzenek két mesek között, és ha egy egész órás programot csinálok, mi ezt tanultuk Amerikában, én jártam mesemondó szakra, és ott például ilyen izgalmas dolog.
Sőt, doktoráltál ugye ebből, mint... tudhatjuk.
Igen, 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 doktoráltam is, bár az már kulturális tanulmányok volt a doktori, de a mesemondásból konkrétan mesterdiplomázni lehetett, és ott volt olyan kurzusunk, David Novak tartotta, aki egy általam nagyon-nagyon tisztelt amerikai mesemondó, aki pont arról tartott nekünk órákat, hogy az oké, hogy megvannak a témához kapcsolódó meséid, de azokat mondjuk egy órás előadásnál hogy rakod sorba, hogy kötöd össze, mennyi időt engedsz a közönségnek, hogy fellélegezzen, hogy vezeted át őket a következő sztoriba, hogyan ágyazod bele a saját élményeidbe mondjuk adott esetben, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kurzus volt, és nagyon sok hasznos dolgot tanultunk belőle, mert az, hogy ráömlesztek az emberekre 8 mesét egy óra alatt, az azért egy elég intenzív élmény lenne.
Hát ez olyan, mint amikor ilyen vicceket hall az ember, és egyik jobb, mint a másik jó esetben, de pontosan tudod a negyediknél, hogy ezt nem fogod tudni felidézni.
Tehát, ez így van, igen.
Tehát itt a mennyiséget azért jól be kell lőni, meg a befogadóknak a kapacitását tulajdonképpen.
Pontosan.
Az előbb mondtad a tanmese fogalmat, én példatörténetként, meg tanmeseként is írtam fel magamnak a templomokban, tehát legyen az rabbi, vagy katolikus pap, vagy református lelkész bárki, ugye a Bibliából merítenek ilyen tanmeséket, és azért az egy nagyon hasonló funkció, ezen gondolkoztam, amikor, csak ott ugye tényleg az üzenet az, ami a fő fontos, hogy beszél valamiről a mondókájában, és felidézi, mint egy megerősítésként, vagy hitelesítésként, hogy mint ahogy ekkor és ekkor történt. Ez ugyanaz a módszertan, ugye?
Igen, szerintem a, mondjuk pont a Bibliában, hogyha a példázatokról beszélünk, akkor a storytelling. Tehát, hogy akárhonnan nézzük, ugye most, hogyha Jézus tanításairól beszélünk a Bibliában, pont az van, hogy ő elmond egy sztorit, ami illusztrálja azt az üzenetet, amit ő át szeretne adni.
A történetmesélés vagy storytellingnél azt is el szoktuk mondani, és talán ez fontos, hogy elhangozzon, ha egyetértesz egyáltalán megközelítéssel, hogy azért alkalmas nagyon példának az átadására vagy tanításra, mert ugye más nagyon a befogadási szintje annak, mintha valaki érvel, vagy mintha érzelmekre hat, mesét mond. Ezt mennyire tapasztalod, vagy éled meg a mindennapokban?
Abszolút. Tehát ugye a meséket nagyon könnyű megjegyezni. Szerintem, ami információ sztorin keres, most nem csak népmeséről beszélek, hanem sztoriról, bármilyen sztoriról, tehát egy történeten keresztül sokkal könnyebben befogad az ember információt, szerintem jobban meg is jegyzi. Tehát most az ember visszagondol mondjuk, hogyha valakinek volt egy jó töri tanára, hogy mi az, ami megmarad a töri órákból, amikor mondjuk elhangzik egy izgalmasabb történet. Szerintem mindenképpen az, hogyha valami történetbe ágyazva jelenik meg, arra sokkal tovább emlékezünk. És ezt tudták a régi mesemondók is, és nem véletlen, hogy nagyon sok hagyományos történetnek van egy ilyen funkciója, hogy ismereteket ad át.
És talán fejlődik is generációról generációra, hogy egy picit áramvonalasabb legyen?
Abszolút csiszolódik, fejlődik. Mondjuk nagyon szép példa ez az Ausztrálban szülött kultúrákban létezik, ez a Songlines nevezetű koncepció, tehát ami egy történet, és hogyha mondjuk előveszel egy ausztrál mítoszokból álló könyvet és elolvasod, úgy érzi az európai olvasó, hogy füle-farka nincsen, hogy az MU3-at balra lépett, és aztán átúszta a folyót, és nem tudom, mit csinál.
Ezek a nagyon szimbolikus.
Nagyon szimbolikus. Az van, hogy ez egy térképek. Tehát, hogy tudták, hogy az MU az a domb, van három domb, és utána van egy folyó, ott kell balra kanyarolni, tehát ők vándoroltak ugye ezen a tájon, és az ő történeteik azok leírják ezt a tájat, és anélkül a mi fejünkkel teljesen érthetetlen a sztori, de ők meg mivel nem volt írásbeliségük, ugye a szóbeli kultúrák így adtak át információt, hogy megtanulta az éneket, vagy a történetet, vagy a legendát, átadta a gyerekeinek, és akkor a gyerekei is tudták, hogy a három dombnál kell jobbra fordulni. Tehát, hogy ezek nagyon konkrét formát is tudnak ölteni ezek a történetek, amik információt hordoznak.
De ha én véletlen struccot jegyzek meg, akkor hirtelen eltévedtem, és sose fogom megtalálni.
Hát igen, meg hogy tényleg ehhez ennek annyira erős a kulturális kontextusa. Én mondjuk nem is mesélek ausztrál hagyományos történeteket pont ezért, mert tudom, hogy fel se tudom fogni, hogy mi mindent hordoz az magában.
De ezzel kicsit betekintést adtál a kutatás részébe is, tehát akkor, amikor ennek mindnek utána kell menni ahhoz, hogy azt tud érezni, hogy na ez a mese, ez átadható.
Igen, és ez nem csak benszülött népeknél, vagy távoli kultúráknál, de én minden mesének szeretek utána menni, tehát pont ma dolgoztam egy Arthur király legendán, és az egy konkrét helyen játszódik, egy konkrét kastélynál, Walesnek a déli partjainál, és akkor meg kellett néznem ott a vízrajzot, hogy akkor ott van egy folyótorkolat, ami fontos szerepet kap a történetben, és akkor megnéztem a térképen, hogy mennyire messze van a torkolat a kastélytól, tehát hogy én tényleg szeretek ebbe belemászni, mert nekem fontos, hogy el tudjam képzelni, amiről beszélek.
Hát megismétlem azt, amit az előbb mondtam, hogy azért szerintem sokak megelégednének azzal, hogy azt mondják, hogy egy nagy folyó elágazáshoz ért.
Lehet, ez már az én személyes kíváncsiságom.
Hogy is van az a folyó.
Pontosan.
Az Arthur király kapcsán jutott csak eszembe, de amúgy is szerettelek volna erről kérdezni, hogy számtalan olyan, mondjuk egész estés nagy játékfilm van, de egyébként regényeket is mondhatok, ahol azért pont ezek a csontvázak, ez nagyon tetszett, amit mondtál, ezek megtalálhatóak. Tehát ugyan arra a kaptafára épül fel, szokták elemezni az oroszlán királytól kezdve, nem akarok példákat mondani, de hogy valahogy ezek a mesetípusok, amiről egy picit beszéltél, ezek adják a gerincét egy csomó nagy műfajú produkciónak.
Igen, hát vannak, hát ezt így toposznak szokták nevezni, vagy trope-nak angolul, és mondjuk vannak olyan műfajok, amik direkt erre mennek rá. Tehát most mondjuk a romantikus irodalomra gondolunk, a romantikus regények azok nagyon ilyen formula szerint működnek, mert valakinek az a szíve csücske, hogy ő olyan romantikus sztorit szeret olvasni, ahol ellenségekből két ellenséges karakter szeret egymásba a végére, és akkor ez az enemies to lovers, toposz, és ezt így be tudod írni a Google-ba, és kidob 500 romantikus regényt, aminek ez az alapja. Tehát, hogy van, tehát én nem véletlenül a hagyományos történetek se véletlenül ilyen motívumokból építkeznek, meg mesetípusokból építkeznek, mert ezek valahogy szólnak az emberekhez, és ez igenis megjelenik az irodalomban is.
Ez a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mesékről beszélgetek Zalka Csenge Virág mesemondó íróval, és azonnal jövünk vissza.